A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva 77. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva 161. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint a Zsoltárok könyvének 60. részében olvassuk.
Dallamára Dávid tanító bizonyságtétele. Amikor a naharaimi és szobai arámokkal harcolt, Joáb pedig visszafordult és megverte az edomiakat, 12 000 embert a Sósvölgyben. Istenem, elvetettél minket, elszélesztettél minket, megharagudtál ránk, de állíts helyre minket. Megrendítetted az országot, szétszakítottad. Gyógyíts be romlásait, mert megingott. Nehéz dolgokat láttattál népeddel, bódító borral itattál minket. De zászlót adtál a téged félőknek, hogy megmenekülhessenek az íj elől. Segíts jobboddal, és hallgass meg minket, hogy megszabaduljanak kedveltjeid. Szent helyén azt mondta Isten: örvendezve osztom ki Sikemet, és mérem ki Szukkót völgyét, enyém Gileád, és enyém Manassé. Efraim sisak a fejemen, Júda pedig az uralkodói pálcám. Moáb a mosdómedencém, Edomra teszem rá sarumat, nekem örül Filisztea. Ki vezet engem az erős városba, ki kísér el Edomig? Csak nem te magad, Istenem, bár megvetettél minket, s nem vonultál ki seregeinkkel? Segíts meg minket nyomorgatóink ellen, mert az emberi segítség hiába való. Istennel győzelmet aratunk, és ő tapossa el ellenségeinket. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Dicsérünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által ezért a mai reggelért. Köszönjük neked, hogy ide hívtál bennünket, és köszönjük, hogy eljöhettünk. Köszönjük, hogy újra és újra szabad van hozzánk. Köszönjük, hogy a te kezedben élhetjük az életünket. Sokszor érezzük ezt a csodálatos helyet, és sokszor érezzük a szorítást, ami talán nem mindig tetszik nekünk. Bocsáss meg ezt, Uram! Bocsáss meg, amikor oly terheket hordozunk, amelyekkel legszívesebben leráznánk magunkról. De te látod, Uram, a terheinket, te látod a nyomorúságainkat. És pontosan tudod, hogy mire van szükségünk. Pontosan tudod, hogy mennyire akarsz bennünket megterhelni. Áldunk és magasztalunk ezekért a terhekért. Áldunk és magasztalunk azért, mert újra és újra megsegítesz bennünket. Olyan nagyszerű ez, Uram, hogy ilyen személyesen ismersz bennünket. Ennyire fontosak vagyunk neked. Hozzánk szólsz. Könyörülj rajtunk, Uram, így ezen a mai Isten tiszteleten is, hogy érthessük a te szavadat, még hogyha elsőre nehezek is ezek a szavak. Add, Uram, hogy rád tekintsünk, add, Uram, hogy hozzád akarjunk mindig tartozni. Könyörgöm azért, hogy te áld meg az ige szólóját, hallgatóit itt is, a gyerek alkalmakon is, az internet mellett is. És te áld meg ezt a mai vasárnapot, hogy valóban neked tudjuk szívünkben szentelni. Így légy közöttünk, Uram. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a felolvasott Zsoltár, a 60. Zsoltár 6. verséből hirdetem nektek. De zászlót adtál a téged félőknek, hogy megmenekülhessenek az íj elől. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 171. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni nektek üzenetét, írva található a felolvasott Zsoltárban, a Zsoltárok könyvének 60. részében, a 13. vers második és a 14. vers első felében. Mert az emberi segítség hiába való, Istennel győzelmet aratunk, de hadd olvassam fel egy másik fordításból is, mert az emberi segítség mit sem ér, Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Amen. Kedves testvérek, ma reggelre ugyan egy kicsit már lehűlt az idő, de azért kitört a nyár, többféle értelemben is. Jó idő van, néha túlzottan is jó idő volt az elmúlt napokban, ráadásul megkezdődött az iskolai szünet, és ilyenkor a testvérek is sokszor nyaralni készülnek, itt a templomban is, aztán majd a nyár folyamán kevesebben szoktunk lenni, ki ekkor, ki akkor utazik el valahová, és ezért a nyári időszakban nem szoktunk összefüggő történetet tanulmányozni vasárnapról vasárnapra, hanem egymástól független ige szakaszokat veszünk, általában zsoltárokat, hiszen a zsoltárok, bár csoportosítva vannak, mégis eléggé független gondolatokat képviselnek egyik zsoltár, másik zsoltár. Tehát, hogyha valaki egyik vasárnap itt van, másik vasárnap nincs itt, akkor azért a gondolatmenetből nem zökken ki. Most ezen a nyáron a Zsoltárok könyvének 60-tól 69-ig terjedő részeit fogjuk végigvenni. Ma a 60. Zsoltár van soron. Ennek ez a címe, hogy Isten megaláz, de fel is magasztal. Tudjuk, hogy ezek a címek az eredeti szövegben nem találhatók, de a Biblia kiadói, akár az újfordítású, akár a revideált Károli összeszokta foglalni a Zsoltárban, illetve egy-egy bibliai részben található tartalmat, és ezt így foglalta össze az újfordítású Biblia, Isten megaláz, de fel is magasztal. És ezért először mindenféleképpen a történelmi háttérrel kell néhány mondatban foglalkozni, aztán másodjára arról lesz szó, hogy Isten megaláz, harmadjára arról, hogy de fel is magasztal, és végül az emberi és az isteni segítségről szeretnék szólni. Először tehát lássuk a történelmi hátteret. Ez a Zsoltár feliratában található, az első két versben. A karmesternek a Liliomok dallamára Dávid tanító bizonyságtétele, amikor a naharaimi és a cóbai arámokkal harcolt, Jóáb pedig visszafordult és megverte az edomiakat, 12 000 embert a Sós völgyben. Erről a történetről tudósít a 2 Sámuel 8.13 és az 1 Krónika 18.12, de utalás van rá az 1 Királyok 11.15.16-ban is. Ezeket most nem olvasom fel, csak röviden összefoglalom, hogy miután Dávid megerősítette királyi hatalmát, pontosabban Isten erősítette meg az ő királyi hatalmát, Dávid palotát építetett, majd templomot is szeretett volna, de Isten ezt nem engedte, és azt ígérte neki, hogy majd a fia Salamon fog templomot építeni az ő dicsőségére. És ekkor ezután Dávid egy egyre növekvő birodalom uralkodója lett. Éppen északon a naharaimi és cóbái arámokkal hadakozott, amikor Edom délfelől megtámadta Júdát. Vagyis az északi front mellett egy déli hadszíntér is nyílt, és Dávid szorult helyzetbe került, hiszen a kétfrontos harc az mindig nagyon veszélyes, de hadsereg parancsnokai úrrá lettek a bajon. Az utalt bibliai igékben olvashatjuk és összetudjuk tenni a történetet a különböző helyekről, hogy Abisaj vezetésével összesen 18 ezer edomit győztek le, és ezen belül Abisajnak a testvére, Joábnak a csapatteste 12 ezer edomit a Sósvölgyben. Ez a győzelem a Holtengertől délre következett be, ahogy mondtam, a Sósvölgyben, talán azért is ez volt a neve, hogy Sósvölgy, mert tudjuk, hogy a Holtenger vize rendkívül sós. És ennek a győzelemnek a hatására írta Dávid a 60. Zsoltárt. Először azt a helyzetet rajzolta le, amelyet először átélt, amelyet először érzett, hogy Isten megaláz. Istenem, elvetettél minket, elszélesztettél minket, megharagudtál ránk, de állíts helyre minket. Megrendítetted az országot, szétszakítottad, gyógyíts be romlásait, mert megingott. Nehéz dolgokat láttattál népeddel, bódító borral itattál minket. A Zsoltárnak ebben a három versében az ország kétségbeejtő helyzete rajzolódik ki. Úgy tűnik, mintha Isten végképpen elvetette volna őket. Az ország egyszerre küzd két ellenség ellen, melyek mintha szétszakították volna az országot. Északon az arámok, délen az edomiak. A zsoltáros Dávid ilyen szavakat használ, elvetettél, elszélesztettél, megharagudtál, megrendítetted, megingott az ország, nehéz dolgokat láttattál, bódító borral itattál, csupa ítéletes kifejezés. Hogy vajon mi volt ez, igazából most már nem tudhatjuk. Büntetés? Próbatétel? Nevelő szándék? Én úgy gondolom, hogy leginkább ez az utolsó. Próbatétel és nevelő szándék, hogy ne magunkban, ne a saját erejünkben bízzunk, hanem az Úrban. Hiszen Isten nem csak megaláz, de fel is magasztal. Erről olvasunk a következő versekben. De zászlót adtál a téged félőknek, hogy megmenekülhessenek az íj elől, Szela. Segíts jobboddal, és hallgass meg minket, hogy megszabaduljanak kedveltjeid. Szent helyén azt mondta Isten, örvendezve osztom ki Sikemet, és mérem ki Szukkót völgyét, enyém Gileád és enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda pedig az uralkodói pálcám. Moab a mosdómedencém, Edomra teszem rá sorumat, nekem örül Filisztea. Dávid a Zsoltárnak ebben a részében, ebben a pár versben már világosan látja, hogy a kimenekedést Isten adta. Igaz, hogy Abisaj és Joáb vívták ki a győzelmet, de Isten volt velük, hogy legyőzhessék az edómi hadsereget. És itt Dávid idézi az Úr szavait, kijelentését, sőt ígéretét, a helyreállító, győzelmet adó viadalra nézve. A felsorolt területek, amelyekről olvastam, Dávid királyságának a kiterjedését mutatják. Sikem Izraelnek inkább nyugati, Szukkot völgye inkább a keleti részét jelzi. Gileád a Jordántól keletre elterülő vidék. Manassé és Efraim a legnagyobb törzsek örökségi területe, Júda a király származási helye, Moab, Edom és Filisztea pedig a meghódított országok, amelyek Dávid adófizető hűbéresei lettek. Végül Dávid levonja a hitből származó következtetést, hogy mit is ér az emberi és az isteni segítség. Látta, hogy milyen nyomorúságok érték őt és népét, tapasztalta a két frontos harcot, és amikor átélte a győzelmet, akkor teljes bizonyossággal megvolt afelől győződve, hogy ezt nem ők vívták ki. Hogy ez ellen a három nép, a három ország ellen az naharaimi arámok, a cóbái arámok, ez két külön ország volt, és Edom ellen, három ország ellen, ők nem tudták volna felvenni a harcot, ha csak nem Isten vezeti őket. És így van le erről, ki vezet engem az erős városba, ki kísér el Edomig, csak nem te magad, Istenem, bár megvetettél minket, s nem vonultál ki seregeinkkel. Segíts meg minket nyomorgatóink ellen, mert az emberi segítség hiába való, Istennel győzelmet aratunk, és ő tapossa el ellenségeinket. Dávid újra visszatér a háború témájához. Kilátástalan dolog, hogy emberi erővel Edomba és annak a fővárosába, Bocrába eljusson az izraeli sereg. Bár Bocra nincsen megnevezve, de ugye itt van az, hogy kivezet engem az erős városba, ki kísér el Edomig. Úgy látszik, hogy Abisai és Joáb meghódoltatták Edomot egészen úgy, hogy elfoglalták a fővárost is. És újra és újra rádöbben Dávid arra, hogy a választott nép soha nem a saját erejével győzött, hanem mindig Isten vezette diadalra őket. Ő taposta el ellenségeiket, ahogyan olvassuk az Zsoltárban. És kedves testvérek, ez az üzenet a mi számunkra is. Mert az emberi segítség mit sem ér, Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Mert az emberi segítség hiába való. Ez szó szerint így van, hogy ember segítsége, ember általi megmentés, ember győzelme, hamis, csalfa, hiába való, mulandó és hasztalan. Persze a Biblia fordításban nem lehet ezeket a jelentés árnyalatokat mind visszaadni. De hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor itt valami ilyesmi van. Hogy az emberi segítség időben is és hatásban is gyenge, megtévesztő és csalfa. Hányszor kerestünk, kedves testvérek, mi is embertársainknál, úgymond nagy tudású, nagyhatalmú embereknél segítséget. Orvosoknál, befolyásos ismerősöknél, olyanoknál, akik közelülnek a tűzhöz, és csalatkoznunk kellett. Mert vagy nem segítettek, vagy ha igen, az csak ideig, óráig volt hasznos, vagy csak részeredményt hozott. Itt most nem arról beszélek természetesen, hogy Isten ne használhatna fel emberi eszközöket az érdekünkben. Akár nagy tudású, nagyhatalmú embereket is, akár olyanokat is, akik közelülnek a tűzhöz. De a bizalmunkat soha nem szabad beléjük vetnünk. Az jutott az eszembe, hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor szoktuk mondani az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. És ott elmondjuk, hogy miben hiszünk, kiben hiszünk, hiszek egy Istenben. Mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, és Szentlélekben. És utána azt mondjuk, hogy hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Nem azt mondjuk, hogy anyaszentegyházban hiszünk, hanem azt mondjuk, hogy az anyaszentegyházat hisszük. És én úgy gondolom, hogy értik a testvérek, hogy mire gondolok. Hogy Istenben kell bíznunk, és bízhatunk abban is, hogy Isten felhasznál embereket az érdekünkben, ha neki úgy tetszik, de soha nem az emberekben kell bíznunk, hanem Istenben. Mint ahogy hiszünk Istenben, és hisszük az egyházat, úgy bízunk Istenben, és bízunk abban, hogy Isten felhasznál embereket, ha neki úgy tetszik, de nem emberekben bízunk. És így folytatódik az ige, mert Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Az eredeti szöveg nem úgy szól, hogy Isten segítségével, hanem úgy, hogy Istenben, vagy Istennel. Istennel győzelmet aratunk, olvastam a Károliban. Ez tulajdonképpen nem így van az eredetiben, bár az értelme körülbelül az, különösen ennek a Zsoltárnak a mondani valója szerint. De egészen pontosan azt jelenti, hogy nagy dolgokat viszünk véghez. Ha Istenben vagyunk, ha teljesen belévetjük a hitünket, a bizalmunkat, ha vele járunk, akkor csodálatos és hatalmas dolgok történnek majd velünk. Ahogyan Jézus is mondta, hogy minden lehetséges a hívőnek. Ez nem azt jelenti, hogy én hívő vagyok, és akkor bármit megtehetek, vagy bármi megtörténhet velem. Ez azt jelenti, hogy ha ráhangolódok Isten akaratára, akkor az a dolog valóban megtörténik. Tehát meg kell értenem azt, ez a hitnek a lényege, hogy meg kell értenem azt, hogy Isten mit akar. És hogyha én ezt megértem, hogyha Isten ezt megmutatja nekem, akkor ez valóban be fog következni. Ugye Jézus egy helyen még ilyet is mond, amit nem szoktunk jól érteni, hogyha egy mustármagnyi hit van bennetek, és azt mondjátok ennek a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, megtörténik. Ezt nem úgy kell érteni, hogy hát én hívő vagyok, van bennem egy mustármagnyi hit, na hát ugorj a tengerbe. Én azt hiszem, hogy egy testvér se próbálta még ki ezt a dolgot. De hogyha valamilyen csodálatos módon Isten útmutatása szerint valahogy megérteném, hogy Isten most egy földrengést fog adni, és ez a hegy bele fog csúszni a tengerbe, akkor valóban megtörténik. Jó, ez egy kicsit szélsőséges példa, azt elismerem. Jézus gyakran használ olyan kifejezéseket, amelyeket azért mond úgy, ahogy mond, hogy ne értsék félre az emberek. Amikor azt mondja, hogy a farizeusoknak, hogy kiszűritek a szúnyogot, és lenyelitek a tevét. Hát ezt nem kell szó szerint venni, hát egy farizeus se tudta a tevét lenyelni, csak hogy értsék, hogy miről van szó. És itt is azért magyarázta így a tanítványainak, hogy igen, hogyha hit van bennetek, hogyha rá tudtok hangolódni Isten gondolat menetére, Isten akaratára, akkor az valóban be fog következni. Vagy amikor azt mondjuk, vagy azt mondja Jézus, hogy bármit kértek az én nevemben, az Atya megadja azt. Ez nem azt jelenti, hogy az imádság végére oda biggyesztjük azt, hogy Jézus nevében ámen, vagy hogy egyszülött fiad nevében ámen. Ez nem azt jelenti. Hanem azt jelenti, hogyha értjük, hogy Jézus mit akar, és mi is azért imádkozunk, akkor valóban meg is történik, amit Jézus akar. Tehát a mi dolgunk hitben ráhagyatkozni Istenre. A mi dolgunk megérteni, hogy ő mit akar tőlünk. És akkor valóban csodák fognak történni velünk. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, magyarul Istenben, Istennel hatalmas dolgok fognak történni velünk. Kedves testvérek, hányszor számoltak be gyülekezetünkben is olyan gyógyulásról például, hogy bár semmi protekciójuk nem volt, és mégis egy olyan nagy tudású professzorhoz került a beteg, az idézőjelbe tett véletlenek során, aki annak a betegségnek országosan a legismertebb szakértője és gyógyítója volt, és tulajdonképpen emberileg nézve semmi esély nem volt arra, hogy pont hozzá kerüljön. És mégis hozzá került. Hány és hány csodálatos dologról számolhatunk be, amikor emberek Istenben bíznak, és nem maguknak kavarják ki a dolgokat, hanem Istenben bíznak, és Isten gondolatára hangolódnak rá, és akkor csodákat fognak átélni. Mert Isten eszközöket is felhasznál hívő gyermekei érdekében, de bíznunk soha nem az eszközökben kell, hanem bíznunk Istenben kell. És kedves testvérek, ez vonatkozik a megváltásra is. Mert emberi segítség mit sem ér. Ugye mondtam azt, hogy itt a segítség szó az jelenti azt is, hogy ember általi megmentés. Ember általi megmentés, ember általi szabadítás, ilyen nincsen. Nincsen sem az, hogy megválthatnék én, mint ember valakit, vagy hogy valaki megválthatná saját magát. Ilyen nincsen. Mi nem tudunk Isten szemében, nem az, hogy elég jók lenni, hát mi elveszettek vagyunk. De Istenben hatalmas dolgokat fogunk átélni. Istenben átéljük a megváltást. Ennél hatalmasabb dolog nincs a világon. Hogy ő úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta a Golgotai keresztre. Ennél hatalmasabb dolog nincsen a világon. Hogy Isten egyszülött fia, a Szent Háromság második személye vállalta a kereszt halált, miután megtestesült. Vállalta a kereszt halált, hogy megváltson bennünket, hogy megoldást készítsen a mi elveszett állapotunkra nézve. És benne és vele hatalmas dolgokat érünk át, a megváltást, a megtérést, az újjászületést, az üdvösséget. Ezt senki nem tudja magának megszerezni. Hogyha úgy gondoljuk, hogy jó emberek vagyunk, a legnagyobb tévedésben élünk. Mert csak egy jó van az Isten. És csak egy jó van az Isten akarata. És ha őt nem ismerjük, és az ő akaratát nem ismerjük, honnan tudnánk a jót cselekedni? Azt se tudjuk, hogy mi a jó. De benne és vele átélhetjük a megváltást. Hogy Jézus, aki tökéletesen élt ezen a földön, és mégis büntelenül és ártatlanul a kereszten az életét adta értünk, ő megszerezte számunkra mindazt, amit az ember a bűnesekben elveszített. És ez nem emberi erőlködés eredménye. Ez egyedül Istenben megtapasztalt hatalmas dolog, a világ legnagyobb dolga, amit ő szerzett meg a számunkra. Adja Isten, hogy ezt ebben is, a világ legnagyobb dolgában is, és hétköznapi életünk apró cseprő dolgaiban is mindig meglássuk, hogy az emberi segítség mit sem ér, Isten segítségével viszont hatalmas dolgokat viszünk véghez. Amen. Az ígére válaszként a 254. dicséret első 4 versét énekeljük. Urunk, magasztalunk téged, hogy amikor mi hátat fordítottunk neked, nem hagytál cserben bennünket. Amikor mi a magunk erejében kezdtünk bízni, akkor megmutattad, hogy az emberi segítség semmit sem ér. Amikor úgy gondoltuk, hogy mi el tudjuk rendezni a problémáinkat, és tudjuk élni a magunk életét, akkor rámutattál, hogy tévelyektünk, mint a juhok, de te magad megváltást készítettél. Magasztalunk ezért a megváltásért, és magasztalunk mindazért a segítségért, mindazért a hatalmas dolgokért, amelyeket tapasztaltatsz velünk, benned és veled. Így kérünk egyéni életünkért, így kérünk gyülekezetünkért, és ezért az egész világért. És különösen is hadd kérjünk a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, hadd kérjünk a betegekért, a kórházi ágyon fekvőkért, hadd kérjünk azokért, akik kilátástalannak látják életüket, mutasd meg nekik, hogy milyen perspektíva van előttük, az örök élet perspektívája. Ajándékozz meg bennünket mennyei látással. Légy velünk, Urunk! Mutasd meg, hogy nem csak az élet nagy döntéseiben, hanem minden apró lépésben is a Te segítségedre van szükségünk, mert magunktól mindent elrontanánk. Add, hogy ne csak imádságaink végére biggyesszük egyszülött fiad nevét, hanem valóban megértsük, hogy mit akar tőlünk, és mit akar másokkal, és hogy úgy tudjunk könyörögni. Ajándékozz meg engedelmes szívvel, rád figyelő élettel. Kérünk, Urunk, hogy a csillaghegyi gyülekezetben is Te munkálkodj. És kérünk, hogy hallgass meg magunkban elmondott néma imádságainkat is, kiki a maga könyörgését és háladását. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.